lesz a Lélek Koffein anyával?
Lélek Koffein Podcast. Egy korty pozitív energia. Power Krisztinával. Üdvözlünk benneteket a Lélek Koffein Podcast legújabb adásában. Két hetente hétfő reggel egy finom kávé mellett jelentkezünk.
A mai epizódot már alig vártam, hogy napvilágra hozzam nektek. Semjén Nórával, az Anya ki van vlog megálmodójával beszélgettem. Nos, hát régen nevettem ennyit interjúztatás közben. Nóri humora, öniróniája, munkássága, élettapasztalata, anyai képe egyszerűen elvarázsolt, és azt is gondolom, hogyha csak szeretnétek egy icipicit kiszakadni a hétköznapokból, akkor mindenképpen hallgassátok meg ezt a Lélek Koffein részt. Fogadjátok a beszélgetésünket sok szeretettel! Szép napot kívánunk mindenkinek, hát köszöntelek, Nóri.
Hello.
Sziasztok, hát szeretnélek bemutatni így a hallgatóimnak, aki nem ismerne, Semjén Nórival ülök szembe, elhívott, képzeljétek el, az otthonába, a csodálatos, családias, harmonikus otthonában csücsülünk a nappali kellős közepén, és hát aki nem ismerné a Nórit, akkor most arra szeretnék mindenkit kérni, hogy pauzálja le az én kis podcastemet, és menjen fel az Anya ki van blogra, leginkább a Facebook közösségi felületen fogtok nagyon jó sok tartalmat találni, és egy kicsikét keressetek rá, ismerjétek meg, és utána hallgassátok meg mindenféleképpen a podcastemet, úgyhogy köszöntelek, Nóri, még egyszer.
Köszönöm szépen nagyon, hogy elhívtál.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy, és hát egy kicsikét úgy megmondom neked őszintén, én nyáron, augusztus elején ültem, képzeld el, egy munkakellős közepén voltam, és megtaláltam a te blogodat. De már amúgy is terjedtél így jobbra-balra, mint a vírusként ilyen szuper vicces képeiddel, meg platformjaiddal, meg a videóanyagaiddal, de gondolkodtam rajta, hogy mennyire jó lenne ezzel a nővel egy picit beszélgetni. És úgy voltam vele, hogy rád írok, mert hogy nagyon-nagyon érdekel az, hogy honnan indult az Anya ki van blog. És vlog.
Igazából, hogy mondjam, onnan indult. Videóval nagyon régóta foglalkozunk, mert a férjem, ő neki igazából az a munkája, hogy ő videókat gyárt.
Wow, azt nem is tudtam.
Igen, igen, igazából az van, hogy nem is tudom, lehet, hogy sokáig kell visszamennem az időbe. Tehát, hogy én ugye színésznőnek tanultam, színésznek készültem, aztán a színművészetén végül a báb színész osztályba jelentkeztem, mert már előtte egy bábos képzést elvégeztem, és akkor, mivel mindig nagyon szerettem a gyerekeket, ezért így valahogy a báb felé terelődött az utam, és amikor az első évet elvégeztem a színművészetén, akkor indult ott a televíziós műsorvezető, szerkesztő, rendező osztály, ami felé ugyancsak nagyon érdeklődtem, és felvételiztem, de a harmad rostán kiderült, hogy a kettő osztályt nem lehet párhuzamosan együtt csinálni, mert hogy mind a kettő teljes embert igényel, és akkor kitaláltam, hogy akkor én át fogok abba az osztályba hallgatni, de ez igazából csak abból a szempontból fontos, hogy így a média világa, meg a más formák, meg a más platformok, mint maga a színpad, már akkor nagyon-nagyon érdekeltek, és ott ismertem meg a Marcit, ő abba az osztályba járt. És akkor igazából ez egy tök érdekes dolog, meg elég személyes is, hogy amikor mi összejöttünk, Marcit elkezdte egy picit zavarni az, hogy én is ott vagyok az órákon, mert azt érezte, hogy úgy nem tud előttem felszabadultan szerepelni, mert hogy így nagyon meg akar nekem felelni.
Mert hogy ő is műsorvezetőnek készült?
Igen, igen. És ebből lett az a helyzet, hogy egy kicsit egy idő után azt éreztem, hogy így nekem így választanom kell, hogy most akkor a kapcsolatunk, vagy bejárok-e az órákra. Nem hozott, tehát nem volt ez így kimondva, de azért eléggé azt éreztette, hogy nem, hogy ő nem tud úgy felszabadultan ott lenni, meg főleg szerintem azért most ez így gáz, de szerintem én jobb voltam, és szerintem ez is zavarta, és akkor egy idő után nem mentem be oda, viszont ez a kapcsolatunkba így okozott később egy ilyen, tehát lett egy ilyen kis csomó, vagy nem tudom, hogy én dühös voltam rá, hogy ebből az irányból kvázi miatta én így eltávolodtam ettől az úttól, pedig engem ez tökre érdekelt, és ahogy így Marci is fejlődött a kapcsolatunkban, ő is rájött, hogy segfej volt, bocsánat, de hogy így nem kellett volna ezt tennie, és szerintem benne is volt egy ilyen dolog, hogy így picit kompenzálni akarta ezt a dolgot, és igen.
Bocsáss meg, Nóri, de hogy itt még akkor nagyon fiatalok, én 20-25 év körül igen, járhattak,
igen,
tehát
igen,
már nagyon
23, 24.
együtt igen. vagytok. Igen, és akkor a fiatalkori éned mondta azt, hogy akkor oké, inkább a kapcsolatot választom?
Igen, nagyon, nagyon béna voltam egyébként így a kapcsolatokban, tehát nekem ilyen csak ilyen szerencsétlen, tehát nagyon szerelmes voltam valakiben, nagyon akartam, hogy szeressenek, és akkor mindig csak azt látták, tehát a felszínt látták, mm-hmm. hogy itt van egy ilyen laza csaj, aki próbáltam, más mutattam magamból, mint ami igazából vagyok, mert féltem, hogyha meglátják ezt a temérdek ragaszkodást, meg anyai ösztönöket, meg ilyen gondoskodást, hogy mindenki a világgá megy, ezért előadtam, hogy milyen laza vagyok, aminek az lett az eredmény, hogy mindenki alapvetően csak meg akart hágni, majd visszajárni, de hogy senki nem akart komolyabb kapcsolatot, és a Marci ebből a szempontból nagyon különleges volt, mert ő volt az első olyan pasi, aki tényleg engem akart, és hogy így az volt, hogy oké, szőröstül, bőröstül, mindenestül, összes hibámmal, mindenemmel együtt ő engem akar, és, és ez nekem annyira fontos volt, főleg annyi kínódás meg keresgélés után, hogy úgy éreztem, hogy igen, hogy hát ezt az áldozatot kvázi nekem meg kell hoznom, mert hogy én nem akarom őt elveszíteni. Ez, mondom, utólag ez egyébként így, ő is azt gondolja, hogy tök gáz, hogy ilyen helyzetbe hozott, de hogy akkor így az egója ezt még így, tehát hogy nem volt ő se annyira érett, hogy ezt jól tudja kezelni, ezt a helyzetet. De igazából ez az egész csak abból a szempontból releváns, hogy mert felmerülhetne a kérdés, hogy miért olyan jó férjem, hogy mindenben így segít, és hogy hazajön 12 óra videós munka megvágás után, és akkor a 13. meg a 14. óráját az én projektemmel tölti. Szerintem azért, mert hogy egy picit azt érzi, hogy így kompenzálnia kell ezt a dolgot, hogy én erről az útról alapból letértem.
Letértél abszolút, vagy utána, mert hogy akkor ezek szerint a Marci elvégezte, és lediplomázott, és te?
Igen, én maradtam a bábosztályban, és akkor én végül a bábszínházhoz szerződtem, és ott is voltam 15 évig, 15 vagy 16, és most volt márciusban igazgatóváltás, és az új igazgatónőm, aki egyébként a volt osztálytársam a színművészetén, ahogy őt megválasztották, volt egy ilyen, hát minden évben szokott nekünk lenni egy ilyen megbeszélés a mindenkori igazgatóval arról, hogy akkor mik a jövőbeli tervek, hány bemutatót lesz, meg mit tudom én, ez ilyen szerződtetési tárgyalásnak hívják, mert hogy ugye régen mindig megújították a szerződéseket, mivel nekünk állandó szerződésünk volt, vagy határozatlan idejű, ezért ez nem szerződtetési tárgyalás volt, hanem inkább egy ilyen kíván mi újság, és mi fog történni a következő évadban. És az igazgatónőm behívott erre a beszélgetésre, kezébe a felmondásommal, és akkor közölte, hogy akkor ő igazából nem tudja velem elképzelni a közös munkát, emiatt, amiatt, stb. Igazából az okai már azok voltak, ami tehát összefügg tulajdonképpen minden mindennel, hogy már én azért, mivel nem tudtam lemondani erről a másik irányról, egyszerűen akarva akaratlanul is elkezdtem így lábakat növeszteni mindenféle más irányba. Marcellel együtt dolgoztam egy csomó, az ő csomó videós munkájába, kreatívként, riporterként, szereplőként, szervezőként, és akkor, ahogy így egyre több, meg ráadásul aztán elkezdtem a social media felé menni, akkor lett social media manager munkám, és akkor, ahogy látták a színházba, hogy így kicsit kifele nézek már, ezt az új igazgatónőm nem annyira nézte jó szemmel, mert ő meg azt szeretné, hogy aki ott van, az ugye 100%-kal oda tegye magát, és én meg nem voltam ott eléggé.
Rosszul érintett?
Nagyon, igen, nagyon-nagyon rossz érzés volt. Igazából tök fura, mert ez picit olyan volt az egész, mint amikor belemegy a kezedbe egy tüske, és igazából ott van már tök régóta, és tudod, hogy ki kéne rántani, de nem mered, mert úgy vagy vele, hogy most legalább nem fáj, és tudtam, hogy előbb-utóbb ez meg fog történni, mert nem voltam a helyemen a színházban, de én sosem mertem volna ezt.
De belül lépni. Érezted, hogy abszolút nem vagy már a helyemen.
Igen.
Régóta
igen.
Érezted, vagy már a kezdetektől?
Hú, ha ebbe belemegyünk, akkor tényleg lehet, hogy egy hétig itt fogsz ülni. Régen, de nagyon, hát lehet, hogy ez másoknak hasznos, hogyha valaki hasonló helyzetben van, úgyhogy próbálom röviden, de azért elmondani. Nagyon hamar kitaláltam én ezt, hogy színésznő leszek, tehát én 6 éves koromban találtam ezt ki, és mivel egy olyan gyerek voltam, aki így eléggé kilógtam a sorból, és mindig ilyen, picit ilyen kis deviáns voltam, borzasztóan örültek a szüleim, hogy végre találtam valamit, amiben így nagyon-nagyon jól tudok teljesíteni, mert ebbe a klasszik magyar poroszos iskolarendszerbe én nem voltam egy ilyen jól betehető elem, tehát én voltam az, akinek mindig hat zsák lógott róla, mindig el voltam késve, mindig tíz felállt a fejem, azt se tudtam, hogy hol vagyok, nem tudtam úgy fókuszálni, ahogy kellett volna. Nekem eléggé ilyen szétszórt figyelmem van, hogy nagyon sok dologra figyelek egyszerre, 70%-osan, ahelyett, hogy egyre figyelnék 100%-osan, szóval egy csomó olyan dolog volt, ami nem passzolt, viszont a színházban felfedeztem egy színjátszó szakkört, végül is tök véletlenül beirattak balettozni, és én átszoktam a színjátszóra, és ott így nagyon magamra találtam, meg nagyon ott végre tehetségesnek tartottak, vagy felfedeztek, és akkor ez nekem egy óriási boldogság volt, és én azt érzem, hogy nagyon sokáig én ezzel takaróztam, hogy azért nem kell tőlem elvárni, hogy jó legyek matekból, mert én színésznő leszek, és ez egy ilyen tök jó kis védekezési mechanizmus volt, és amikor eljutottunk odáig, hogy el kellett dönteni, hogy merre megyek, úgy voltam el, hogy hát nekem már nincs is más választásom, mert én nem tanultam elég jól ahhoz, hogy én bármilyen egyetemre menjek, akkor én megyek a színművészeti felé. És akkor, amikor nem vettek föl elsőre, az egy ilyen ultra nagy pofon volt, és már ott éreztem, hogy fú, basszus, lehet, hogy nem is ez az én utam, de valahogy így nem. De egyébként ez olyan rossz, hogy az embernek 18 évesen kell ilyen kardinális kérdésekbe döntenie. Én nem tudtam még akkor, hogy nekem mit kéne csinálni, és akkor a szüleim úgy voltak, hogy de valamit kell csinálni, akkor találtam egy felvételit a Kolibri Színház stúdiójába, felvételiztem, és ott találkoztam a bábbal, és mivel már akkor egy kicsit éreztem, hogy szégyellős vagyok igazából a színpadhoz, a báb az nekem így nagyon jól jött, hogy így el tudtam bújni. Hmm. És akkor úgy voltam vele, hogy hú, hát ez biztos nem véletlen, hogy mindig is imádtam a gyerekeket, imádom a gyerekközönséget, plusz ez, hogyha van paraván, akkor azt érzem, hogy ott vagyok, de mégse vagyok annyira, ott sokkal lazább tudtam lenni, és akkor elkezdtem ebbe az irányba menni, és így jött a bábszínház, de valahogy végig azt éreztem, hogy igazából a szüleimnek próbálok megfelelni ezzel a karrierrel, de hogy nem voltam ambiciózus.
Hihetetlen, Nória, hogy mesélsz róla, azért ennek egy nagyon, hogy mondjam, súlyos pszichológiai útja is van, meg egy önismereti út, ahogy ezeket definiálod a saját életedben, ezeket a mérföldköveket. Te akkor ezt tudtad, vagy most már így utólag látod át, hogy igen, mondjuk a bábszínház mögé bújtál, és a saját személyiségedet nem merted igazán kiadni?
Inkább utólag raktam ezeket össze, mert nyilván én is egyébként jártam terápiába, és nyilván az is sokat segített, meg úgy egyébként is azért én eléggé próbálok így az érzéseim tudatában lenni, meg hát alapból ugye lány vagyok, ez is egy segítség, de hogy igen. Ez, hogy nem voltam ott a helyemen, ennek sajnos, tehát hogy eléggé rákényszerültem, hogy ezzel elkezdjek foglalkozni, mert már a színművészetén elkezdtek pánikrohamok rám törni a színpadon. Ami azért így nagyon kemény, és így utólag belegondolni abba, hogy gyakorlatilag én összesen 18 évig ugráltam úgy a színpadon, hogy nekem, amikor mondjuk nem volt paraván, vagy nem volt előttem úgy báb, akkor mindig aktívan jelen volt ez a szorongás, és ami a legtöbb esetben pánik formájában volt, mivel én állandóan küzdöttem, és próbáltam leplezni, hogy én nehogy lebukjak. Ez így... Ez borzasztó sok energiámat emésztette föl. És akárhányszor a szüleim elé álltam ezzel, hogy én nekem váltanom kellene, mert én ebbe bele vagyok betegedve, állandóan azt kommunikálták felém, hogy nekem ezt le kell küzdenem, hogy itt nem az van, hogy én rossz úton vagyok, nem azért pánikolok, mert nem a helyemen vagyok, hanem mert van ez az amaz, amiben nekem meg kell birkóznom. És egyébként ez egy ilyen óriási dilemma, és a mai napig nem tudom, hogy most akkor jól döntöttem, de én azt érzem, hogy jól döntöttem végül. Pontosabban nem én döntöttem, hanem az élet, de hogy szerintem jól alakult az én szempontomból, most úgy érzem, de hogy ez egy tök nagy kérdés szerintem ilyen helyzetekben, hogy most akkor igen, most az a feladat továbbá, hogy átmásszak ezen a falon, vagy azért ekkora a fal, mert rohadtul nem itt van a helyem. És ez egy tök nehéz dolog, és én azt érzem, hogy így, hogy ilyen sokáig ezzel folyamatosan szembenéztem, dolgoztam rajta, sőt, azért fájt igazából a kirúgás, mert pont addigra eljutottam oda, hogy így a helyére tudtam tenni nagyjából, hogy tudok én ezzel együttműködni, és hogy tudom ezt. De még az is egy ilyen toldozott valami volt, szóval nem, tényleg nem az volt, hogy tehát mit tudom én, ha tudtam, hogy jön egy új rendező, új darab lesz, akkor az összes normális, idézőjelben kollégám úgy volt vele, hogy úristen, remélem én kapom a főszerepet. Míg én úgy voltam vele, hogy remélem egy kicsi karakterszerepet kapok, hogy azért csináljak valamit cukit, de azért ne legyen az, hogy véletlenül megfulladok a színpadon. Tehát ez nem egy normális hozzáállás. Tulajdonképpen emiatt rúgtak ki, ami tök normális és tök érthető, mert senkinek nem kell egy olyan színésznő, aki beteg, hogyha a színpadra kerül. De hogy közben pedig az a csapda, hogy egyébként jó voltam. Tehát, hogy nem vették észre, a közönség nem vette észre, hogy szorongok, és igazából szerették, amit csinálok, és tök pozitív visszajelzéseket kaptam, és pont ezért tudtam ebből nehezen kiszállni.
Remélem, hogy jó sok hallgatónknak tudsz majd ezzel segíteni. És mi volt az a pont, Núri, amikor azt mondtad, azon kívül persze, hogy elbocsájtottak, hogy oké, akkor most levegőhöz jutottam.
Hát ez tök érdekes, és itt jön be a képbe az anyakival, hogy igazából mindig is voltak ilyen jellegű elképzeléseim, hogy szeretnék ilyet csinálni, meg egyre több dolog mutatott így a social media felé, meg állandóan éreztem, hogy hát én igazából szerepelni akarok, és én akarok szerepelni, csak én ilyen formában akarok szerepelni. Viszont a színház mellett azt éreztem, hogy nekem nagyon erősen képviselnem kell azt, hogy én a Budapest Báb Színház tagja vagyok, és én Semmi Nóraként őket képviselem, és így nem mertem volna mondjuk megcsinálni a boros jogás videót például.
Bocsáss meg, hogy a szabadba vágok, igen. De hogy akkor így mellette te a színházi léted mellett nem is jártál válogatásokra, vagy esetleg mint műsorvezetőnek nem mentél kereskedelmi vagy közszolgálati televízió felé?
Igen, tehát hogy ez egy ilyen tök szép álom, hogy majd hívnak ilyen castingokra, de hogy nem hívnak ilyenekre, ha nem vagy benne egy olyan adatbázisban, nem ismersz olyan embereket, tehát de ha hívtak volna, mentem volna, mentem reklámcastingokra, mentem, hogyha volt filmcasting, de hogy azért az, ha, aki egy közszínházban dolgozik, az tudja, hogy egy idő után ugye nem tudsz mindig ott lenni, meg ott teremni, ahol kéne abba az időben, mert a színház az első, ahhoz mindig alkalmazkodnod kell, és egy idő után leszoknak rólad, leszoknak arról, hogy hívjanak, mert hogy neked úgyse jó, mert éppen főpróbaheted van, és akkor mindegy. A szinkron is ugyanilyen, hogy tök sokat szinkronizáltam, de az is például tök nehéz volt emiatt, hogy ha éppen főpróbahét van, vagy próba folyamat, akkor nem tudok alkalmazkodni a szinkronhoz. Ugyanígy van a többi más munkával is. Én ezeket a videós munkákat csináltam a színház mellett, folyamatosan besegítettem a Marciéknak a gyártásba, a kreatív ötleteket is én adtam, illetve elkezdtem először egy szállodának csinálni social media managementet, amit nagyon-nagyon élveztem. Tehát láttam, hogy én más irányokba tudnék menni, meg lenne, de egyszerűen nem mertem meglépni ezt a váltást. Egyrészt mióta felnőtt dolgozó életet éltem, azóta volt egy bejelentett, stabil állásom, és nekem nem kellett ilyenekkel foglalkoznom, hogy adóbevallás, meg kattal, meg nem tudom, hanem egyszerűen minden úgy megtörtént, és úgy a seggem alá volt tolva, ami egy borzasztó kényelmes helyzet volt. Nagyon meg is ijeszt és ijesztett ebbe a helyzetbe ez a, hogy így lógok a levegőbe, hogy akkor most be van fizetve a TB-n, vagy most akkor mi van, tehát ezek, hogy szembe kell nézni ezzel az egészen, hogy magamnak kell ezeket a dolgokat intézni, ezt nem is szeretem, megmondom őszintén, de hogy visszatérve az előző kérdésedre, tehát hogy ami a színháznak belefért volna, tehát igazából azt csinálhattam volna, más is csinál színházi munkákat, például más is mondjuk rendez máshol, vagy tervez, vagy csinál ezt, aztán az csak amit én csináltam, az egy picit más irány volt, tehát látszott, hogy én nem efele megyek, nem efele gondolkodom, és hogy igazából azzal a színház nem tud profitálni, amit én csinálok, mert hogy ahhoz úgy nincs közük. Pontosabban tudtak volna, mert én például nagyon szerettem volna a Bábszínháznak a social médiáját csinálni, de azt viszont más kapta azt a feladatot, és ezért azt nem tudtam csinálni. Akartam részt venni, csináltam ilyen videókat, adnak volt is sikere, de aztán valahogy az is úgy, aztán nem kérték, nem tudom, hogy miért. Szóval igazából el kellett kezdenem gondolkodni, amikor ugye megtörtént ez a kirúgás, akkor pont két hétre rájött gyakorlatilag a karantén. Igazából a kirúgás után nekem még ezt az évadot végig kellett volna, az előzőt végig kellett volna dolgoznom, és akkor éppen álltam a színpadon, már ez is egy ilyen borzalmas helyzet volt, hogy a kirúgás után ott játszom a kollégáimmal, és tudom, hogy már nem fogok egyébként játszani, és tényleg egy nagyon rossz helyzet volt, és akkor kb. Két előadás ment így le, és aztán lehúztuk ugye a színház barolót, és akkor ahogy elkezdődött ez a karantén helyzet, akkor borzasztóan frusztráló volt az, hogy itthon a gyerekekkel egész nap nem lehet kimenni, mindenki még parázott, nem tudtuk, hogy most akkor mennyire veszélyes. Féltettem a szüleimet, bevásároltunk az anyósoméknak, a szüleimnek közben a gyerekeket intézni. Marci egész nap dolgozott, mert ő egyedül volt az irodájában, bejárt, minden egyedül rám hárult egész nap. Takarítsál, főzzél, mossál, raktrendet, üljél le a gyerekkel, melyik gyereknek mikor kell, melyik gép, az én telefonomra jöttek be ezek a classroomos értesítések, meg a kréta, folyamatosan én éreztem magamon azt a nyomást, amit a gyerekeknek kellett volna magukon érezni, hogy itt úristen, nekem leadandóm, vagy beadandóm van, vagy tanulandóm van, de hát ők pont leszarták, és én voltam az, aki megcsináltad, és borzasztó stresszes volt. És akkor valahogy így kipattant a fejemből ez a jogás videó, és mondtam a Marcinak, hogy ezt csináljuk meg. És akkor így megcsináltuk, felraktam a saját oldalamra, és így mondom neki, hogy de durva, képzeld el, hogy már 1000-en megnézték. Úristen, de durva, már 5000-en megnézték. Úristen, de durva, és 4 nap alatt 1 millió fölé ment a saját oldalamról. És akkor így azt éreztem, hogy ez most, hogy most a jóisten így kinyitott, tudod, egy másik ajtót, hogy azt mondta, hogy tessék, ez egy jel, igenis jó vagy, ebbe csináld. És akkor úgy voltam, hogy na jó, ezt akkor most még meg kell lovagolni kvázi, amíg vagy addig kell ütni a vasat, amíg meleg, és gyorsan megcsináltam az anyakimant, egyébként utólag csak azt sajnálom, hogy nem fordított sorrendben történt, aha, mert akkor most már nem tudom, akkor már 1 millió feliratkozom lenne, de hogy igazából a boros jogás videót kb. Nem volt olyan ember, aki ne látta volna.
Abszolút, szóval... én is azt a videódat láttam először, igen, nekem a legjobb barátnőim küldték el, mint hogyha magunkat látnánk, és jót nevettünk, és mondom, hogy zseniális vagy, de én akkor még nem tudtalak összekapcsolni azzal, hogy ugye te vagy ugye az anyakimant.
Mert akkor még nem is voltam.
Igen, most már így akkor értem is.
Igen, abszolút. És akkor utána gyorsan megcsináltam, és akkor elkezdtem a nulláról. És végül is ez, hát nem tudom, áprilisban hoztam szerintem létre, és akkor most ott tartok, hogy 27 000 követője van az oldalnak, ami úgy tök jó szám, de közben... Hát ja, de mondjuk az 1 500 000-hez képest, amennyi azon a videómon, ahhoz képest meg nyilván kevés, de hogy az, hogy azzal meg muszáj szembenézni, és ezt így az eddigi tapasztalataim alapján látom, hogy ha nem populáris tartalmat gyártasz, és sajnos a populáris Magyarországon azt kell, hogy mondjam, hogy egyelő a primitívvel, akkor nem lesz soha több milliós nézettsége. Tehát az a videó azért a maga, tehát hogy mondjam, intelligensen volt ordinári, tehát hogy volt azért benne valami, amivel minden réteg tudott azonosulni, és tényleg megmertem mutatni valami olyan minnyájunkba benne levő fortyogó indulatot, amit sokan nem mernek bevállalni, hanem mindenki ugye posztolta, hogy és ma gyöngyláncot fizegettünk, és kis kiflit készítettünk, és sütikét sütöttünk, és olyan jó, hogy együtt a család, tudod, de meg azt éreztem, hogy úristen, ha még egy napot itt kell eltöltenem, akkor megalom a gyerekeimet, tehát hogy És ez volt egyébként a fő motiváció, meg ez a hajtóerő most is, hogy basszus, ha valaki tegyen már olyan tartalmat ki a social media platformokra, ami valódi, és hogy ne kelljen állandóan frusztrálódnom, mert az, hogy az ember mindig azt érzi, hogy úristen, nem vagyok elég jó, nem vagyok elég összeszedett, nem vagyok elég jó anya, miért érzem ezeket az érzéseket, és folyamatosan csapkodjuk magunkat, meg büntetjük magunkat attól, hogy igazából azt érezzük, hogy nem azt érezzük, amit a többiek, mert hogy ezeket a dolgokat nem mondják ki. És nekem ebből lett egy kicsit elegem, és igazából nekem meg nem esik nehezemre ezeket kimondani, mert nem, bár tökre érdekel nyilván, hogy ki mit gondol rólam, de hogy vagyok annyira jobb a magammal, hogy vállalhatónak érzem, amiket érzek. Uh-huh. Igen, nem rajongok mindig a gyerekeimért, persze, hogy mindig imádom őket, persze, hogy ők az egész életem, de pont azért, mert hogy igenis rohadt sok áldozatot hoztam és hozok értük, és hogy nagyon úgy működök, hogy nagyon alárendelem magam ennek az egésznek, tehát az anyaságnak. Pont ettől néha igenis azt érzem, hogy elveszek benne én, és hogy így velem mi van, az én igényeimmel mi van, és igen, ettől egy idő után dühös leszek, és szerintem ez normális.
És Nóri, veled most mi van? Azon kívül, oké, hogy most itt elmesélted, és nagyon tetszik meg maga az, hogy ennyire önazonos tudsz lenni, és őszinte. Szerintem nagyon sok anyukának a belső hangja lettél, vagy aki legalább kifele is kommunikálja ezeket a frusztráló érzéseket, de most hogy vagy, és mi a jövő?
Hát most az van, hogy a Marcelnek az ő munkahelyén, a Centrál Média csoportban elkezdtem most már hivatalosan is bedolgozni, ami tök jó, és végül is együtt dolgozunk, ami a kapcsolatunk szempontjából egyrészt nagyon jó, mert tényleg azt érzem, hogy itt tökre jól tudunk együtt működni, meg együtt dolgozni.
Milyen pozícióban vagy ott?
Igazából ilyen, most több kicsit bonyolult, tehát hogy vagyok egyrészt egy ilyen kreatív tanácsadó, van egy ilyen központi videós csapat, és abban én vagyok a kreatív és a szervező, uh-huh, és emellett még vannak egyéb centrálos különböző termékek, ahova a videógyártásba dolgozom be, van amelyik a szerepelek, van amelyiket csak kitalálom, van amelyiket leszervezem.
Ezek szerint abszolút ez a videós platform lett a te életed, a te világod. De ezt most köszönhetjük az anyaki vannak, illetve a boros jógás videónak, vagy már előtte is érezted, hogy igen, már pedig esetleg a Marci mellett szeretnék dolgozni?
Igen, ez inkább már előtte elkezdődött, uh-huh, tehát már gyakorlatilag ha azt nézem, akkor szerintem már egy 4-5 éve bedolgozgattam, csak nem volt neve ennek a tevékenységnek, meg nem, tehát inkább egy ilyen külsős valaki voltam, és most is papíron külsős vagyok, de azért már jobban azt érzem, hogy így megyünk abba az irányba, hogy igenis a csapatnak a része vagyok, és felvállaltan, és nem az van, hogy egy ilyen árnyékként ott, jaj, a Marcinak milyen remek ötletei vannak, ja, igazából ez az én ötletem volt, tehát hogy most már nem így fut ez a dolog. Mert mi a Marcival egyébként tényleg nagyon jó csapat vagyunk abban a szempontból, hogy én megálmodom a dolgokat, ő pedig tudja, hogy technikailag ezt hogy lehet úgy kivitelezni, hogy az jön vissza.
Ami... Most nincs kettőtök emiatt konfliktus? Kettőtök között
nem.
Nincs?
Nem, igazából... Nem, hát maximum olyanok ilyen napi szinten, hogy te pont ez a dolgom is, ő ezt tudja, egy kicsit ilyen Tom és Jerry ez is, hogy nagyon sokszor kell őt, lehet csúnya szót mondani?
Hogy
sokat kell basztatnom, mert hogy mit tudom én, időre várják az emberek a videókat, és akkor én vagyok sajnos a postás, aki hozom a hírt, hogy figyelj, még ezt meg kell javítani, azt meg kell csinálni, gyerünk, küldjed már várja. Mm-hmm. Ez nyilván szülhet ellentétet, de hát közben mindenketten tudjuk, hogy ez része a dolognak, és ezt elfogadjuk, de hogy így azt gondolom, hogy összességében jól működik nekünk ez a közös meló, meg ugyanazt gondoljuk.
És most élvezed, amit csinálsz?
Igen, tökre élvezem. Ez az egy az, ami zavar, hogy ha lenne ennek egy ilyen, tehát egy olyan formája, hogy nem katásként, nem vállalkozóként, egyéni vállalkozóként csinálnám, hanem lenne egy fix helyem, akkor sokkal kiegyensúlyozottabb lennék, még nehéz ezt nekem szokni, hogy magamnak intézem ezeket a dolgokat, meg mindent, ami ezzel jár. De egyébként maga az, amit csinál, itt szakmailag tökre motivál, kielégít, tényleg jó, élvezem, és egyébként az anyakivant is ugye elkezdtem mindenféle irányokba elvinni, hogy most már vannak ilyen beszélgetések szakértőkkel, van, tehát egy több műfajt kipróbálhatok rajta, az egy tök jó dolog, hogy az enyém kvázi, és senki nem mondja meg, hogy mit csinálhatok, vagy mit nem csinálhatok, hanem így kicsit úgy használom, mint egy ilyen teszt közönséget, hogy kiteszek egy ilyen tartalmat, egy olyat, és nézem, hogy mire mi a reakció. Jó, mit, hogy kap fel a Facebook, például tök érdekes dolog az, hogy a szexes tartalmak, tudom, hogy egyébként nagyon bennének, de például a Facebook algoritmus nem így szereti, van, és azokat van. Egyáltalán nem tolja, és nem jutnak el, pedig borzasztó fontosnak tartom ezt, hogy tabuk nélkül tudjunk beszélni arról, hogy az anyaság kapcsán, hogy mi változik a szexbe, a terhesség alatt például, vagy amikor pici a baba, vagy a szoktatás alatt, most például erről tettem ki videókat, amiben egy szexológussal beszélgettünk, és ezek tök fontos témák, és szeretném, hogy ezek eljussanak, vagy akár mondjuk a szoptatás is egy olyan téma, ahol tudod úgy elképzelni, hogy megszületik a papa, és akkor közben kiderül, hogy rohadtul nem ez van, hanem borzasztó fájdalmak, meg gennyes mellbimbó, meg vérző mellbimbó, meg félig leesik, meg nem érted, hogy miért nem úgy történik, ahogy kellene, meg miért van az, hogy a jobb mellemben ötször annyi tej van, mint a balba, és ezt miért nem szereti, és ez a póza a könyvbe tök jól nézett ki, de mégsem működik, tehát hogy egy csomó ilyen dolog van, amikről muszáj beszélni, örülök, hogy ezt így megtehetem, de mondom, hogy igen, közben azt is figyelem, hogy mi az, ami megy, mi az, amit szeretnek, mi az, ami nem.
Nóri, nézegettem a videós tartalmaidat, és ugye ott abszolút a családod is felvállalja az arcát, a gyerekek is, és ugye a Marci is. Hogy ez tudatos volt, vagy mi alapján építetted be a családodat a videós tartalmakba?
Hát megúszhatatlan volt előbb-utóbb. Uh-huh. Tehát, hogy így igazából az elején tökre figyeltem még, hogy jaj, ne látszódjanak annyira. Ugye most nagyon megy ez a... Én azt érzem, hogy minden ilyen társadalmi kérdésbe ez az ilyen nagyon szélsőségek között ingázunk, míg nem szerencsés esetben betalálunk középre. Én ezzel a jaj, nem mutasd meg a gyereked, meg azt, hogy kirakok a gyerekemre egy képet, hogy én erről azonnal arra asszociáljak, hogy ez a pedofilok markába fog kerülni, én ezt túlzásnak érzem, tehát nyilván nem rakok ki pucér popis képet, vagy pucér képet, vagy olyan képet, ami kompromitáló, vagy neki kínos, vagy nem tudom. Nyilván az is segít, hogy a gyerekek már nagyobbak, és értik, hogy mi történik, és a beleegyezésükkel történik. Tehát ha ők nem akarnak szerepelni, akkor nem szerepelnek. Ha nem akarják mutatni, akkor nem. Tehát érdekel az ő véleményük, hogyha ciki lenne, ha Benjamint szivatnák ezzel a suliba, akkor
de nem, nincs, sem, nincs.
Nem, erre... inkább fordítva. Inkább,
jó, tehát látják az osztálytársak
igen, látják, és inkább menő, inkább azt látom, hogy menő, hogy jaj, te anyukád az anya, kival meg, hogy a jogás videót a gyerekek is imádták például, és tök sokan inkább olyan büszkék, hogy jaj, de jó, akkor ismernek minket, meg hogy én ismerem azt a gyereket, meg ismerem ezt az anyukát, szóval, hogy én nem érzem ezt, hogy ez nekik ciki lenne. Nyilván, ha olyan van, amit nem akarnak, akkor azt nem. De hogy itt tök jó fejek ebből a szempontból, hogy partnerek a hülyeségeimre is részt vesznek, és például mondjuk az éneklős videó a kocsiba, az akinek a zenét hallgatjuk, ott ugye mindegyiknek tökre kellett szerepelni, és hogy így azért ők szerepeltek már egyébként is itt-ott, tehát őket hívták castingra, volt kedvük menni, én nem nyomattam őket, de nyilván tök sok ilyen embert ismerek a szakmámból adódóan. És akkor, amikor a Facebookra, a saját privát oldalamra raktam családi fotókat, akkor mindig jött, hogy úristen, jaj, de szépek a gyerekek, elhívhatom őket majd castingra, és akkor mondtam, hogy majd megkérdezem őket, persze, van kedvük, menjenek. Egyébként ultra szívás szerintem szülőként, én nem annyira szeretem, hogyha ők mennek, abból a szempontból, hogy ha véletlenül kiválasztják őket, akkor ugye az egész forgatás nekem kell végig szívni velük, és ugye például van olyan, hogy mondjuk elfáradnak, már nincs kedvük, meg gondolják magukat, szóval nehéz, és nem annyira nyomatom én ezt, de volt egy-kettő ilyen reklámfilm, ami becsúszott nekik, borzasztó boldogak voltak, hogy pénzt kerestek, így rákaptak ennek így az ízére, és igazából élvezik. Tehát, hogy ez így működik. A Marci az nehezebb abból a szempontból, hogy ő néha azt érzi, hogy nagyon jó, hogy ő nem akar hülyét csinálni magából, már pedig egy csomó videóban, ugye nyilván ez lenne a cél. Most már tartunk ott, hogy belátja, hogy én jobban látom, hogy mi lesz vicces, és mi fog menni, mint ő, és van olyan, hogy így meg tudom győzni, mert pedig de csináljuk meg, és akkor a végén aztán tök pozitív visszajelzéseket kap, és akkor ő is örül, hogy bevállalta végül is.
Igen, tehát Nóri, az élet hozza ezeket a szituációkat. Megvan mondjuk én láttam az éttermes kis videótokat is. Az is ugye gondolom, az egy tapasztalásotok.
Abszolút. Igen.
és hogy utána te leülsz, és akkor ezt megpróbálod egy picit kreatívabban átformálni, és akkor szólsz a családnak, hogy akkor szeretnéd ezt megvalósítani?
Igen, így eszembe jutnak dolgok menet közben, tehát van egy-egy helyzet, és akkor azt mondom, hogy na jó, ezt muszáj kitennem, mert ami nekem ilyen állandó visszatérő helyzet, az nyilván az összes anyukának ugyanilyen. És akkor nyilván ebből megálmodok egy ilyen szkriptet, vagy kitalálok egy elég pontos szkriptet, hogy ez filmként tudjon működni, és akkor aztán azt így több tudatosan valósítjuk meg. Tehát van, amelyik borzasztó egyszerű, például ugye az éneklős, az autóba éneklős, ezt például átbeszéltük, hogy kinek mi lesz a dolga, és elsőre felvettük, tehát abban semmi nem volt. De mondjuk ez az éttermes, ez olyan volt, mint egy forgatás, egy filmforgatás, vagy nem tudom, hogy jó, újra kellett venni a jelenetet, nem úgy volt, nem így nagyon sok különböző snit volt, nem egy, tehát sőt, meg kellett kérnem egy barátunkat, hogy ő legyen az operatőr, mert ugye Marci is szerepel, és nem lehetett csak úgy letenni a telefont, vagy a kamerát, tehát hogy nyilván nagyon sokféle színvonalon lehet ezeket előadni, és egyébként érdekes, hogy a közönség leszarja azt, hogy igazából nincs akkora különbség, mondjuk nem megy többet az a videó, amivel 18 órát töltöttünk, és szuper kamerával vettük föl, és ilyen vágás is olyan, nem fog feltétlenül jobban menni, mint az, ahol letettem a telefont, és a jogás videó az egy 30 másodperc alatt készült el, és semmit nem csináltam vele, nem kellett utólag semmi utómunkát, tényleg nagyon egyszerű volt, aztán mégis az megy legjobban, szóval nem feltétlenül kell, inkább az, hogy az agyam mostanában kicsit bonyolultabb dolgok felé jár, és ezért
pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy mi a jövő azon kívül, mert igen, rendben szakértőkkel beszélgetsz, de hogy hova szeretnéd, hogy kiforjon, meg mi a célod az anyakivannal?
Ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor hogyha valaki így felfedezne, és azt mondaná, hogy úristen, neked kellett adnom egy műsort, mert annyira jó pofa vagy, és milyen vicces vagy, és milyen jó kommunikálsz, és akkor lenne egy műsor, amiben mondjuk az ilyen anyasságot érintő kérdésekről, vagy gyerekekkel, vagy gyerekneveléssel kapcsolatban beszélgethetnék, akkor én azt érezném, hogy jó célba ért ez a dolog, és akkor az is lehet, hogy nem tudom, hogy letenném a lantot, és azt mondanám, hogy jó van, akkor gyerekek, ez volt, ami eddig itt, és akkor most meg már majd meg tudtok nézni, nem tudom, milyen csatornán. Tehát ha azt kérdezed, hogy mi az álmom, akkor az ez, mert tényleg szeretnék ide, vagy ezzel foglalkozni.
A televíziózás iránya? Uh-huh. Az, ami nagyon vonz.
Igen.
Van rá lehetőséged? Amúgy már így alakulnak így esetleg megkeresések?
Most már így gyakorlatilag a tévé, meg az online azért így eléggé változik ez a világ, tehát...
Meg nagyon összefor. Igen. Tehát, hogy így minden összefüggben.
Tehát, hogy így nyilván látnak, meg lehet, hogy előbb-utóbb. Tehát, hogy nem érzem ezt mondjuk így kizártnak, hogy ez valaha megtörténjen, de nem tettem úgy lépéseket, hogy nem kezdtem el telefonálgatni tévécsatornáknak, hogy hello, én vagyok én, és gyorsan fedezzetek fel, szóval ilyen még nem volt. Nem tudom, fogalmam sincs. Hát érted, ilyen valóságsókból fedezik fel az embereket, tehát ez azért nem az én utam. Úgy vagyok most vele, hogy igazából mindent elvállalok, tehát hívtak interjúkra, azért megtaláltak már így az RTL-től, TV2-től, ATV-től, Duna TV-től, rengeteg csatornától, mindentől, politikai elveimtől függetlenül mindenkivel szóba álltam. Ez nem azért, mert egy kurva vagyok, hanem azért, mert mert azt gondolom, hogy pont az anyaságban igazából mindegy, hogy most jobb vagy bal, mert lehet, hogy én tök liberális vagyok, és ő meg mondjuk pont tök konzervatív, de hogy mind a ketten anyák vagyunk, és igazából valószínűleg egy csomó közös pont van, tehát hogy igazából azt érzem, hogy most így ennyit tehetek így a karrierem érdekében, hogy mindent, ahol lehet, ott megjelenek, amit megkérnek, azt csinálom, és próbálom jó színvonalon csinálni, és ennyi. Egyébként meg ameddig nem fedeznek fel, addig pedig nyilván akarom folytatni azt, hogy olyan tartalmakat tudjak adni, amitől egyrészt vagy azt érem el vele, hogy azt mondja, hogy basszus, akkor mégis normális vagyok, de jó, hogy ezt kimondta, akkor amit éreztem, az rendben van, vagy azt, hogy csak egy jót röhög rajta, és jól szórakozik, de hogy mindenképpen valami pozitívat.
A nézőitől és az olvasóitól milyen visszajelzést kapsz?
Hát 99%-ot tök pozitív, és gondoltam, tényleg ez jön vissza, hogy úristen, de jó, hogy kimondtad, de jó, akkor mégis normálisak vagyunk. Na hát, nálunk pont ez van. Nyilván van az a, hát még talán 1% sincs, ez a 0,5%, aki olyan, hogy hát, ha neked ilyen gyerekeid vannak, akkor őszintén sajnállak, hát így viselkednek a gyerekeid az étterembe, ideje lenne elgondolkodni, és akkor így gondolkodom, hogy leálljak meg magyarázni, hogy figyelj, ez egy paródia, tehát nyilván sarkítok, nyilván nem ugrál fel a gyerekem az asztalra, és ez olyan körülbelül, mint hogyha a barátok köznek valamelyik szereplőjét az utcán leszólítják, és azt mondják, hogy ez nagyon csúnya dolog volt tőled, Mikikém, amit csináltál, nem tudom kivel, tehát hogy gondolhatná, hogy mivel ez egy film, tehát ugye a gyerekeim, ha annyira jól idomíthatóak, hogy megcsinálják az instrukciókat, amiket adok nekik, akkor nyilván valószínűleg pont, hogy nem neveletlenek, de hogy igenis van egy csomó olyan helyzet, amikor az őrületbe kergetnek, és igen, ezeket kifigurázzuk
és egyébként. És ezt te felvállalod.
Fel, és egyébként azt gondolom, hogy pszichésen szerintem egyébként még jót is tesz, mert valahol kicsit olyan, mint a drámapedagógia, hogy ezeket a helyzeteket, mikor eljátszuk, akkor ők is valamennyire rácsodálkoznak, hogy jé, úristen, tényleg szoktak így viselkedni, és hogy akkor az lehet, hogy nem annyira oké. De nyilván nem az a, tehát hogy nem tudom, van az, biztos te is tapasztaltad ezt, hogy így elképzeli az ember, hogy ő majd milyen szülő lesz, meg hogy már milyen szülő nem lesz, és akkor aztán ott van a rútvalóság. Én sajnos nem tudok az a fajta, nem tudok elég jól. Vannak bizonyos dolgok, amiben ilyen nagyon következetes tudtam lenni. Tehát tényleg tök büszke vagyok, hogy nagyon jól megtanítottam a gyerekeimet, főleg Benjaminon látszik ez, mert hogy tök jól közlekedik például, tök megbízható, meg egy csomó dologban ilyen nagyon megbízható, nagyon normális, nagyon jó fej, és azokra tök büszke vagyok, meg nyitott, meg nagyon szeretnek utazni, imádják a programokkal, tök jó fejek egy csomó dologban. Viszont nem vagyok abban jó, hogy például erről már szó volt egyszer, hogy én nem tudok rendesen jól büntetni, nem vagyok elég következetes abban, hogy valami hülyeséget csinálni, jó, akkor most elveszem a telefonod, és akkor elkezdenek rinyálni, és akkor persze negyed óra múlva visszaadom, mert már nem bírom hallgatni a rinyálást. Ezekben nem vagyok jó, vagy hogy most akkor ma csak egy fagyi volt, akkor este már nincs édesség, olyan anyucika, kérlek szépen, hogy csak egy kocka csokit, akkor érted, nem tudom azt mondani, hogy ne, hanem akkor azon, hogy basszus, jó, akkor egyél egy kocka csokit, tudom, hogy nem kéne, de hogy tök nehéz, vagy van egy csomó dolog, amiben nem vagyok elég határozott, meg következetes, meg minden, tehát hogy én sose leszek az anyuka, aki ilyen borzasztóan ezeket az ilyen nagyon, tudod, ilyen, vannak ezek a gyerekek, bár szerintem inkább csak a mesébe, ez az ilyen mindig minden élére van vasalva, és mindig minden flottul működik, és ezért, tehát hogy az én gyerekeim nyilván nem lesznek ilyenek, mert én magam se vagyok ilyen. Úgyhogy ezeket így el kell fogadni. Nem tudom, én egyre jobban azt érzem, hogy az egész élettel kapcsolatban, hogy marha könnyű ítélkezni, meg marha könnyű mindig mindent jobban tudni, meg mindent, de hogy igazából én úgy látom az egészet, hogy így mindnyáján rohadtul küzdünk, mindenki a túlélésért küzd, és most itt nem csak a fizikai túlélésről abszolút beszélek, hanem hogy egyáltalán, hogy megugorjam, hogy normális anya legyek, hogy normálisan éljem az életemet, hogy normális hasznos tagja legyek a társadalomnak, hogy normális legyen a párkapcsolatom, hogy normális legyen a szüleimmel a kapcsolatom, és mindnyáján iszonyú sokat hibázunk, és a legrosszabb, hogy nem tudjuk, hogy mi a jó út, mert nincs egy ilyen kijelölt.
És nem tudjuk, hogy a másik hibázik, mert igen, pont ugye felszínes, ugye közösségi média felületeken csak azt látjuk, amit igen, ugye előbb említettél is, hogy maga minden a tökéletesség, és amikor megláttam a te videóidat, meg a maga, mert én persze, tehát hogy ezt valaki megnézi, laikusként is látja, hogy ez egy paródia, ez egy megrendezett, tulajdonképpen valós élettapasztalatod, majd cselekmény, teljesen mindegy, hogy hogyan nevezzük, és hogy azt gondoltam, és ezért is kerestelek fel, hogy végre valaki. Tehát, hogy még hogyha látom, hogy színészek vagytok, tudtam, hogy azért mögöttetek, biztos vagyok benne, hogy volt egy csapat. Most már tudom, hogy a Marci az, aki ugye a technikai részében abszolút az operatív munkában segít, de hogy így nagyon tetszett az, hogy ezt így felvállaljátok. Úgyhogy nagyon nagy példa, vagy ragyogó példa tudsz lenni szerintem nagyon sok anyukának, meg így akár mint a saját életutad, a saját lelked megvalósítása érdekében, illetve az önmegvalósítás miatt is azt gondolom, hogy nagyon jó példa tudsz lenni.
Köszönöm.
Mindannyiunk számára, igen.
Köszönöm szépen, igen, hát igyekszem. Egyébként tényleg ez is tök érdekes dolog, hogy például az ember próbál emlékezni, hogy ugye biztos neked is megvan az, amikor tudom én anyós, meg saját szülők mondják, hogy te érdekes, hogy a gyerek ezt csinálja, te már egy évesen, te már sokkal előrébb tartottál, vagy hú, hát nem emlékszem, hogy te ennyit hisztisztél volna, vagy ennyit sírtál volna, hogy már az ember pár év után is elfelejt, hogy mi hogy történt, hogy borzasztó érdekesek ezek a dolgok, és ezeket azért is szeretem kimondani, hogy így bennem is megmaradjon, én is majd emlékezzek, tudod, hogyha majd én leszek nagymama például, vagy anyós, vagy nem tudom, hogy tudjam, hogy mi a normális, és hogy ne legyen ez a megszépítő messzesség, hogy például mikor valaki, akinek mondjuk 2-3 éves gyereke van, és akkor úgy van vele, hogy egy kicsit így, hát igen, igen, jó fej vagyok, mert én, hogy tetszik neki, amit csinálok, de hát azért, hogy tud ez néha beszélni a gyerekeiről, hogy azért ez gáz. Tökre értem. Tehát amikor 2-3 évesek voltak, akkor nem tudtam valódi, nem haragudtam rájuk. Tehát mindig magamra tudtam csak haragudni, ha rossz helyzet volt, ha hiszti volt. Biztos én rontottam el valamit, biztos nem tettem le időbe aludni, biztos azért nyugis, mert a baba nem tehet semmiről, tényleg nem tehet semmiről. De aztán elkezdődik az az életkor, és egyébként hamarabb, mint gondolnánk, amikor elkezdenek már elég tudatosan manipulálni, és elkezdenek már ugye a kis személyiségük elkezd kibontakozni, és igen, amit már mondtam egy másik videóban is, hogy ők is, tehát hogy nem mindig a gyerek az áldozat, nem mindig azon, hogy jaj, a szemét szülő, aki ordibál, néha borzalmasan tudnak viselkedni, és borzasztó ez a határfeszegetés, ez tényleg olyan, hogy ezt így nagyon-nagyon nehéz. Tehát engem, amivel például a legjobban kicsinálnak a gyerekeim, és azt érzem, hogy borzasztó sok energiám megy el rá, és tök szomorú vagyok miatta, és nem tudom, hogy mit, ebbe is nyilván a saját hibámat keresem, mert biztos, hogy valamit elrontottam, hogy így van, meg nyilván a maga a helyzet is adja, hogy ugye 5 év korkülönbség van, és a nagyobbik a fiú, mondják, hogy ha a nagyobbik a lány, akkor ott azért van egy ilyen anyai gondoskodás, és akkor egy kicsit másképp alakul ez a testvéri viszony. Nálunk nagyon erősen van egy ilyen féltékenység, egy ilyen figyelemért való harc, és így borzasztó stílusba tudják egymást mostanában osztani, és mindenen összevesznek. Tehát azon, hogy ki megy előbb pisilni, ki moshat előbb fogat, ki fekszik anya mellett, hány másodpercet, kinek nagyobb a húsa tányérján, kinek, érted? Mindenen. És mi megy a tévébe, ki melyik tévét nézheti, ki miért ezt kapta, ő miért azt kapta, ő mit kapott uzsonnára, én miért nem azt kaptam uzsonnára, mindenen. És ez eszméletlen mennyiségű energiát emészti fel, és néha tényleg olyan állapotba tudnak hozni, tehát főleg akkor, amikor én kitalálok valami szuper programot, és rengeteg energiát, időt, pénzt szánok rá, hogy jól érezzük magunkat, mondjuk tegyük fel, befizetem magunkat egy strandra, vagy elmegyünk, vagy egy hétvégére, vagy nem tudom, és az egész azzal telik, hogy ne öld már, légy szíves ugodat, légy szívesnek kiabáljatok, ne veszekedjetek már, miért kell verekedni, ne csináld ezt, és azt érzem, hogy nem élvezem, nem érzem jól magam, hanem szeretném elhagyni a helyszínt, és összekapolni a bőröngyeimet, és elmenni lehetőség szerint egy másik kontinensre, ahol meg se találnak, akkor érted, akkor nyilván az van, hogy tök szarul érzem magam utána, de olyan dolgok tudják elhagyni a számot, hogy így tényleg volt már olyan, hogy azt üvöltöttem a gyerekemnek, hogy utállak, ami nyilván nem utálom, de egyszerűen azt éreztem akkor abban a pillanatban, hogy meg tudnám ölni. És akkor utána persze mindig bocsánatot kérek, és mindig elmondom, hogy borzasztó, hogy tényleg tökre szégyellem magam, hogy elvesztettem a türelmem, de hogy miért kell ezt csinálni velem, hogy mikor jelzem, hogy figyelj, már nagyon túlhúztad a húrt, már nagyon-nagyon rossz, most már nem sokára elkezdek ordítani, légy szíves, ne folytasd, akkor mindig még 5 lapáttal még rápakolnak, és egyszerűen nem valahogy nem veszik figyelembe így az én érzéseimet, hogy nem szempont ez nekik, hogy engem mennyire fognak kicsinálni, mert hát az anyának ugye az a dolga, hogy ezt tűrje. Hát nem! Tehát tényleg tök nehéz. És akkor tökre érzem, hogy akinek 3 éves, az még ezt nem élte meg, és hogy ő azért azt gondolja, hogy egy genya vagyok, hogy én mondjuk így érzek, de azért szeretnék majd vele beszélgetni pár év múlva, és megkérdezni, hogy akkor ő most hogy érez ezzel kapcsolatban, és akkor meglepetések fognak érni.
És ha már lélekkoffein, Nóri, akkor hogyan töltődsz, pláne ezek után? Van olyan tevékenység, amivel picit meg tudod találni a belső csendedet?
Egyrészt nekem az utazás a minden, imádok utazni, úgyhogy nekem most ez az ilyen határlezárás, ez egy katasztrófa, tehát úgy érzem magam, mint akit bebörtönöztek. Ez is ilyen szégyenletes, és biztos izé vagyok, nem tudom, nem vagyok elég magyar, de hogy én külföldre szeretek. Szeretem Magyarországot, és szeretek itt is utazni, nekem az is tök jó, ha lemehetek a Balatonra, de alapvetően nekem a tenger a mindenem, hogyha el tudok jutni tengerpartra, az borzasztóan tölt, illetve imádom a nagyvárosokat is, meg imádom az új helyeket, hogy felfedezni új helyeket, de imádom Ausztriát, imádom Horvátországot, Angliát, Londont,
minden, ami utazás.
Igen, úgyhogy igazából, ha nekünk véletlenül pénzünk van, akkor ez biztos, hogy repülőjegyre és utazásra költjük, és egyébként, na ha ez a karrierem bedőlne, akkor még valamilyen ilyen utazás szervező lehetnék, mert abban elképesztő profi vagyok, hogy a legolcsóbban és a legjobban összerakjam az útjainkat, és tényleg mindig tök jó szállásokat, tök olcsó, meg jó helyszíneket, meg olyat, ami nem ilyen tömeg hely, ezeket így ezekhez nagyon jó érzékem van, és ezt nagyon élvezem, úgyhogy leginkább az utazás, azt is egyébként a családdal és a gyerekekkel, tehát mindkettesben nem igazán szoktunk így eljárkálni, mert a gyerekek nagyon élvezik ezt, és nekem a szívem szakadna meg, hogy őket kihagytam belőle, úgyhogy mi együtt négyen szoktunk menni mindenfelé, az tölt leginkább. Illetve hát tök érdekes, gyakorral észrevettem, hogy így szeretek már egyedül is lenni, ami fura, mert régen nagyon nem szerettem, akár egyszer egyedül voltam, azt vettem észre, hogy már keresem a társaságot, majd nyúlok a telefonom után, hogy hívjak valakit, de szeretek filmet nézni, olvasni, csak így ellenni, vagy akár sétálni, levegőn lenni, az is tökre tölt.
Hú, Nóri, ez az egy óra, ez annyira feltöltött, tehát hogy te töltöttél engem, komolyan mondom. Nagyon sok olyan dolgot mondtál ki, és ezt bízom benne, hogy nagyon sok hallgatom nevénbe is mondhatom, ami belül forr. És most függetlenül attól, hogy még én nem tapasztaltam, mert nekem 4 éves kislányom van, de ha majd egyszer oda eljutok, akkor bízom benne, hogy erre a beszélgetésre vissza fogok emlékezni. Szóval mindannyiunk nevében nagyon szépen köszönöm meg azt is, amit képviselsz, és hát további nagyon sok sikert kívánok
nagyon
neked.
Nagyon köszönöm, én köszönöm.
Köszönöm, hogy velünk voltál.
Köszönöm, és remélem, hogy máskor is lesz ilyen.
Bizony. Szia,
hello.
Szia! Köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok. Ha tetszett az epizód, a többi részt megtaláljátok a lélekkoffein.hu per podcast oldalán, vagy iratkozzatok fel a Lélekkoffein csatornájára az Apple Podcasten, a Spotify-on, vagy a kedvenc podcast alkalmazásatokban.
Tedd fel kérdéseidet Krisztának. Te kivel készítenél interjút? Kinek az életútja érdekel? Ki a legnagyobb példaképed? Kivel ülnél le egy kávézás erejéig? Ki az, akinek számít a véleménye? Írd nekünk a podcast@lélekkoffein.hu-ra, s mi felkeressük és lelkizünk egy picit a kedvenceiddel. Lélekkoffein. Egy korty pozitív energia. Minden nap.
A szenzációs csapatomnak pedig köszönöm szépen, hogy segítettetek a Lélekkoffein podcastet létrehozni. Köszönettel tartozom Ler Gábornak, Runyai Gábornak, File Csabinak és Szabó Bálintnak. Várlak benneteket legközelebb is!